Hitvilág. A teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy Kapisztrán Szent Jánosról nevezett ferences kusztódia, amely az Egyesült Államokba kivándorolt magyar katolikus hívek lelkipásztori ellátására alakult a Kapisztrán ferences rendtartomány tagjaiból. Ez a kusztódia a rendszerváltozás után hamarosan megszűnt, hazaköltöztek, az idős ferences szerzetesek, kettő él még az egykori kusztódia tagjai közül, ők lesznek a mai beszélgető társaim, Csorba Domonkos és Pál Deák Szabolcs. Mind a ketten a pesti ferences templomnak a lelkipásztorai, gyóntatói jelenleg is. Ők az utolsó mohikánok. Szeretném, hogyha áttekintenénk, amit lehet tudni erről a kusztódiáról, hát a vége fele kapcsolódott be Domonkos atya, de azt hiszem, hogy a 20-as években kezdődött valamikor.
Igen, 1920-ban volt a Péri Bonaventura atya ment ki egy pennsylvániai magyar plebániára missziót tartani, és a misszió végén New Yorkba került, és az ottani akkori magyar lelkész kérte, hogy vissza akar jönni Magyarországra, és vissza is jött, és akkor elment a New York-i akkori érsekhez, és a New York-i érsek megbízta a magyarok lelkipásztori gondozásával, akkor még a 14-es utcában volt egy kis kápolnaszerűség, és ott volt plebános, ő onnan hozta föl 1928-ban, a 82-es utcába Szent István templomot tulajdonképpen. Ott épített egy szép nagy templomot tetejébe, az épület a templomok a tetején volt egy 4 vagy 6 osztályos iskola, elemi iskola, és nagyon-nagyon nagy építkezés volt ez. 600 ezer dollárt kölcsönt vettek föl, amit aztán sohasem nem tudtak megbirkózni a kamatokkal. 1934-ben vissza kellett adni a Holinin provinciának az egész templomot, az egész komplexumot, és ez óriási vesztesége volt a magyar ferenceseknek.
Tehát a New York-i Szent István templomot a 82-es utcánál és az iskolát a magyar provincia felvett kölcsönből építette, de aztán gondok voltak a visszafizetésből?
A maga a kusztúria vette fel a kölcsönt, a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett kusztúria, és akkor a Péri Bonaventura atya, ő volt az egésznek a mozgatója. Teljes idegkimerültséggel 1933-ban visszajött Magyarországra. Az édes testvére, úgynevezett Jung Miklós atya, Baján volt házfőnök, és ő odajött hozzá, és ott is halt meg 1934. február 28-án. Ott is van eltemetve a bajai templomba.
A New York-i templom átkerült a Holiném amerikai ferences provinciához. Ezzel együtt a kusztódia élt tovább.
Tovább élt. Még volt 4-5 helye, ahol tovább működött. Nagyon fontos helyek voltak. New Brunswick, ahol ma is még Amerikában egyik a legnagyobb magyar közösség van, a New Jersey-ben legalábbis. Azután Roebling, ami szintén egy 30 kilométerre van hozzá, ezek voltak a fő helyei, meg más kisebb települések is, plebániákat is, körül is magyar közösségekről gondoskodott a kusztúria tagjai.
Körülbelül hány magyar ferences lehetett kint egy időben?
Az különböző volt. Általában az elején csak 5-6 voltak. Aztán később növekedett föl, az 50-es, 60-as évekre már 40 körül volt a kusztódia tagjainak a száma. Mert hozzájárult még, hogy valami 89-en, amikor 1949-ben a kínai magyar misszió tagjait ugye kiűzték a kommunista diktatúra, akkor ott kaptak menedéket az Egyesült Államok kusztúdiájában, telepedtek le, és dolgoztak az atyák és testvérek.
És végül is mi volt a kapcsolat a kusztódia meg a provincia között? A provincia küldött ki időről időre újabb embereket? Azt tudom, hogy Kis-Szaléz működött ki, tulajdonképpen bizonyos értelemben büntetésből távolították el Magyarországról, de volt, aki önként és örömmel ment, gondolom.
Lényegében az anya provinciából küldték ki az embereket, és én jó magam is 1969-ben kerültem ki az Egyesült Államokba másik Kis-Máté társammal. Majd később rövidesen egy pár év múlva jött Pocsai Vendel és Páldiák Szabolcs atya. Ők is ott csatlakoztak hozzánk. Úgyhogy amikor én ott 70-es években lettem kusztos, akkor 34-en voltunk a kusztúdiába, aztán egy 10 éven belül a számok úgy lecsökkent, hogy csak valami 18-an maradtunk. Úgyhogy többiek kihaltak, hogy ezek mind már a legtöbb javarész a kínai misszióba jöttek. És ugye akkor már benne voltak a korba, 80 éves kor fölött volt a. És nagyon nagy értéke volt a kusztúdiának, volt egy ott Lansing mellett, de Witten kis falucskának a határában volt egy gyönyörű, nagyon szép magyar ferences lelkigyarkozás ház, amiben a hétvégén a környező plebániákról rendszeresen jöttek lelkigyakorlatot tartani. Maximus Mendel, meg a Füzér Julián atya, ők voltak a lelkei a kusztúdiának, és hát főleg a Maxi atya az vezette a lelkigyakorlatos házat, vagy 30 éven keresztül. Én mindenki rendkívüli tehetséges volt, de ugyan még a tehetségesebb volt a Füzér Julián atya, ő volt a fő kusztúdia szervezője, ahol Roblingen iskolát építetett 56-ba, utána pedig len teljesen a 70-es években a New Borodszvíki Magyar Szent László templomot teljesen újjáépítette, teljesen Kákonyi Asztrik atyát hívta ki, aki nagyon ilyen magyaros motívumokkal díszítette a templom üvegablakait, és hát a freskókkal is magyar jellegű szentekkel díszítette a nyugbronszöki magyar templomban.
A közelmúltban találkoztam Filip atyával, vagy Fülöp atyával.
Sveda Fülöp.
És ő mondta, hogy amerikai létére a magyar kusztódiához kapott hivatást, és nem volt egyedül, volt. Ő mondta, hogy 5 ilyen amerikai ember, aki csatlakozott a magyar ferencesekhez.
Igen, volt több, és de tulajdonképpen a Fülöp Sveda atya, ő volt a leghűségesebb hozzánk. Fülöp atya, ő maradt meg a közösségünkbe, mind teljesen amerikai származású.
És végül is hogyan lett vége a kusztódia történetének, ha vége van? Vége van, ugye?
Vége van, és pedig 1992-ben Rómában definitórium döntött úgy, hogy megszüntette a kusztódiát, és pedig tudni kell, hogy ebben az időben már itt megnyílt a kárpátaljai misszió, azután Szécsén, Szentkút és több helyeket visszakapott a provincia, tehát a provincia nem tudott már embert biztosítani a kusztódia támogatására, és ezért döntöttek úgy, hogy feladták a kusztódiát. És hát ugye sajnálatosan be kellett zárni a kusztódiát. Sajnos én voltam az előárja, aki ezt a munka feladatot el kellett járnom, felszámolnom a kusztódiát 1992-ben.
És mi történt a lelki gyakorlatos házal, mi történt azokkal az ingatlanokkal, amelyek a kusztódiái voltak?
Az volt a szándékom, hogy én vettem egy nagyon jó helyen egy szép kis három emeletes házat New Yorkban, egy nagyon jó helyen a magyar úgynevezett negyedben, és az volt a szándékom, hogy ott ebből a lelki gyakorlatos házból még ellátjuk a környéken lévő magyar templomokat, volt több is, hogy legalábbis kapjanak magyar szolgálatot. Én saját magam is jártam a környező New Jersey államban levő magyar plebániákat kisegíteni. Rendszeresen jártam, nem tudom, vagy 15 éven keresztül Washington DC-be és Baltimore-ba a magyaroknak misézni. Mindig autóval mentem, és ott a magyar lelkipásztori munkába, tevékenységbe voltam bekapcsolva, és sajnos ugye ezt is fel kellett számolni, mert egyre öregedtek az atyáink is, meg kihaltak, úgyhogy lényegében be kellett zárni, nem voltunk egy jó, de 10-14-en maradtunk a kusztóriában.
Domonkos atya 69-ben került ki, legálisan, magyar útlevéllel erre a feladatra.
Mentem ki, és ugye 2-3 évig még a kusztódiában voltam, addig inkább ugye a környező templomokba jártam kisegíteni, míg végre aztán 74 körül, vagy 72-be, mikor Mindszenti József a magyar plebániákat látogatta meg az Egyesült Államokba, akkor neveztek ki detroiti plebánosnak. És Detroit már egy csodálatosan hatalmas nagy templom van, olyan nagy, mint ez a templom.
Mi Pesti Ferences templomnál beszélgetünk a rendházban.
Igen, tehát csodálatosan szép nagy templom, magyar templom van és plebánia, és hát tulajdonképpen mi utána a Pocsai Vendel volt még 10 évig, és a Főzér Julián tevékenykedett, amíg visszajön nem jöttek, és utána pedig lenn a Kis Barnabás és Ligeti Angelus ferencesek, akik az erdélyi magyar ferences provinciához tartoztak, és ők még most is ez a provinciához tartoznak, és ők látják el a detroiti nagy szép magyar templomot.
Ejtsünk szót erről az erdélyi provinciáról is, illetve erről az erdélyi provinciához tartozó észak-amerikai misszióról. Tehát párhuzamosan a magyarországi meg az erdélyi provinciáknak is volt kint lelkipásztori missziója?
Igen, ezek mind a 20-as években alakultak. Mind a magyar, mind az erdélyi Szent István provinciának a tagjai az Egyesült Államokban alapítottak a missziót, nagyon szépen dolgoztak különböző kisebb pennsylvániai magyar templomoknál dolgoztak az erdélyi provincia tagjai.
Domonkos atya, mikor született, hol született, mikor lépett be a ferences rendbe, és miért éppen ferences lett?
Hát, ugye ez ilyen hosszú történet. Én 1933-ban születtem, a szüleim 1943-ban Bácsalmásról Bajára költöztek, és ott nagyon közel a bajai gyönyörű szép nagy ferences kolostor, meg a templomhoz jártak a szüleim, mindig is hát tulajdonképpen ott jártam minisztrálni már 1944-ben, és ott kaptam a ferences hivatást. Aztán ugye jött az orosz megszállás, a kommunizmus, és sok nehézség után végre, amikor leérettségiztem 57-ben, akkor tudtam csak csatlakozni a provinciához.
Hol érettségizett? Baján érettségizett?
Baján érettségiztem. Tűr István közgazdasági technikumba végeztem, és utána kerültem Esztergomba, és ott volt 5 év után szenteltek 62-ben, és akkor utána ott prefektus is voltam egy darabig, különböző munkaköröket töltöttem be, míg 69-ben az Egyesült Államokba kerültem.
2005-ben jött vissza?
Mert utána még én 15 évig a New York-i Szent István templomba voltam magyar pap.
Mikor a kusztódia megszűnt, de ön őrizte a tüzet a magyarság szolgálatában.
A Szent István templommal voltam, ezért tulajdonképpen ugye az, amit mondtam, egy házat én vettem, stb. Azt is el kellett adni, mindent fel kellett számolni, és a New York-i Szent István templommal így magyar lelkészi munkakört kaptam, hogy 15 évig, mint magyar lelkész.
De már az amerikai Holy Name provincia volt a főnökség.
Igen, annak a keretében is. Annak keretében meg tudtam csinálni, még hogy rendszeresen tudtam kiseríteni különböző magyar plebániákon. Akkor még voltak magyar jezsuit atyák New Yorkban, Fordham Egyetemen tanítottak, és amikor Baltimore-ba vagy Washingtonba mentem kisegíteni, vagy valami más, akkor őket kértem meg, a magyar jezsuita atyákat, hogy helyettesítsenek a magyar szentmise mondásában New Yorkban.
Ott élt Varga Béla, az ő öccse is ott volt. Varga Béla világi pap volt, Veszprémi egyházmegyés, de valahol a Second Avenue környékén lakott ő is, magyar nővéreknél.
Ott volt 72-es utcában, én a 82-esben voltam. Ő is ott volt, mint lelkész, annak ellenére, azonban ő már akkor nem vállalta állandó munkáját, úgyhogy én jártam mindig reggelenként misézni a magyar nővéreknek. A magyar nővérek lényegében, akik ott születtek, már jobban beszélték az angol nyelvet, mint a magyar nyelvet, és tehát angol nyelven kellett mondani a szentmisét is, meg a szentbeszédet is angolul a magyar nővéreknek, 2. utcába.
Lelkipásztori pályafutásának a nagy részét Amerikában, a magyarok szolgálatában töltötte ezek szerint.
Mindig általában a magyar lelkipásztori szolgálatban voltam, meg angol nyelven is kellett. Ugye például beült az ember New Yorkba a gyóntatószékbe, akkor magyar nyelven is, meg angol nyelven is kellett gyóntatni. Angolul csak a magyar apácáknak kellett predikálni és mondani angol nyelven a misét, mert ők már jobban beszélték az angol nyelvet, mint a magyar nyelvet.
Elfogytak a ferencesek Amerikában. A magyar lelkipásztorkodás sok megoldatlan kérdést jelent, azt hiszem, de hát ezen most nem tud segíteni a ferences rend.
Nem tudom. Nem mutatott a provincia nagyobb érdeklődést, hogy valamilyen formában segítse. Például ugye a New York-i Szent István templomait a mi atyáink alapítottak, 28-ban építették a templomot, és hát hogy az mind amerikai kézre került. Az amerikai kezelőt egy 3 évvel, vagy 2 évvel elhagyták ezt a ferences Szent István magyar templomot, és a templom ott áll üresen, az amerikaiak is elmentek, és 10 utcával lejjebb, 90-es utcában van a német templom, és a magyar szentmisét ebben a német templomban mondják.
De van magyar pap, aki misézik nekik?
Magyar New Yorkban nincsen, hanem Passaic, ez a 30 vagy 25 kilométerre van New Yorktól, ott van szintén Szent István magyar templom, és annak a plebárosra mondja a magyar szentmisét délután 2 órakor.
Összességében hogy gondol vissza erre az időszakára életének? Nehéz volt, szép volt?
Szép, és én nagyon szerettem. Az ott lévő időm alatt különböző Madridba kezdtem a magyar rádióprogramot. Körülbelül 23 éven keresztül vasárnapról vasárnapra volt magyar rádióprogramom. Aztán körülbelül New Yorkban még volt 10 éven, hogy havonta 2-3 alkalommal beszéltem, hogy ezeket a magyar vezették, egy órát vettek meg, és a magyar programok javára, és hát ennek a keretében szoktam prédikálni rendszeresen a magyar rádió program, amit New York és környékén lehetett hallani.
Vincenti bíboros ellátogatott Detroitba is, mikor ön volt plébános, találkozott vele?
Igen, amikor oda kerültem, én csütörtökön kerültem Detroitba, és pedig már másik héten, már hétvégén jött, tehát akkor nagyon zsúfolt volt a programom, alig nem tudtam még megmelegedni sem, amikor jött Vincenti bíboros, mint detroiti. Én magyar templomnak a plebánisra fogadtam Vincenti Józsefet. 1970-ben, még az évet is tudom, illetve nem tudom egészen, körülbelül 72 körül volt.
És hát gondolom nagy eseménye volt a detroiti magyarságnak.
Rendkívül az volt a szerencse, hogy egy nagyon jó, tehetséges fiatal gárda volt ott, akik nagyon előkészítették a dolgokat.
Tartja-e még a kapcsolatot amerikai magyarokkal?
Még van egy-kettővel, de nem sokkal már. Az ember idősebb korba igyekszik lelassulni, és nem nagyon tartok kapcsolatot, nincs most már komoly ok.
Igen.
Nincs.
És akkor visszajött 2005-ben Amerikából a Ferences rendtartománynak, ma is aktív tagja a Pesti Ferences templomnak, lelkipásztora. Rögtön ide került?
Nem, én Tövis utcába kerültem föl a Kapisztán templomhoz. De nagyon érdekes, hogy szombaton délután érkeztem, és utána hétfőn volt a Gergely provinciális ügyának a névnapja, és akkor ott az itteni plebános hirtelen nem tud eszembe jutni, és ő kért meg, hogy jöjjek gyóntatni. Tehát három nap múlva a megérkezésem után már itt kezdtem járni, ide az ebben a templomban.
A Pesti Ferencesekhez?
Ide a Pesti Ferencesekhez. És a Tövis utcában, a Kapisztán templomból.
Rózsadombról.
Rózsadombról.
Előfordul-e, itt nagy üzemben megy a gyóntatás, hogy angolul akar valaki gyónni?
Az majdnem minden héten van angol nyelvi gyónom. Mindig jönnek, ki is van írva a cédulámra, hogy English-magyar. Úgyhogy rendszeresen vannak, akik jönnek angol nyelven gyólni.
Pál Deák Szabolcs atya a másik utolsó mohikán, szintén a pesti ferences templomnak a lelki pásztora, idén lesz 90 esztendős. Kérem Szabolcs atya, hogy elevenítse fel az amerikai kusztódiával kapcsolatos emlékeit, illetve szóljon ferences hivatásának kialakulásáról is, és lévén életkora ezt lehetővé teszi, talán vannak emlékei az 1938-as budapesti eukarisztikus kongresszusról. Szeretném, ha a beszélgetés végén ez is szóba kerülne.
Először csak tudósokat, meg református lelkészeket engedtek ki, legutoljára minket, katolikus papokat. A provincia többször kért, illetve a kinti kusztódia, úgy nevezték, kusztódia kért segítséget, mert nem volt utánpótlása. És először a Csorba Domonkos atya és a Kis Máté atya mentek ki, és 3 év után kértek, tehát 71-ben kértek még két tagot, két papot, akik kimehetnek, és akkor kiválasztottak két fiatalt, akiket hát felajánlottak, akkor az államegyházi hivatal észbe kapott, és azt mondták, hogy ők választanak 4 névből 2-t, és hát kellett keresni még 2-t, én éppen szabad voltam, meg a Vendel atya, és hát beadtak a 4 nevet, természetesen, hogy nem a 2 fiatalt engedték ki, hanem minket, már idősebbeket, 48 éves voltam, minket választottak ki, és mi mentünk ki Amerikába. És hát ott, hogy egy éven keresztül nyelvtanfolyamra jártunk, megtanultam én is, ugye nagyon szépen angolul, és olvasni tudtam, folyékonyan beszéltem, csak éppen nem értették a hallgatóságom. Először úgy volt, hogy több éven keresztül tanulunk, és tanuljuk meg, megérteni a kinti magyarokat, és az, hogy mi a feladatunk, stb. És egy éves nyelvtanfolyam után bedobtak a mély vízbe, és én, tehát az Egyesült Államokban voltunk, de egyetlen egyházat, ezt a Szabó Szerén atya alapította ott meg Winnipegen, Kanadában. Kanada sok 56-ost befogadott, és Winnipegre, tehát volt egy magyar közösség. És a régi néhány farmer család volt, de a tömeget, a nagyobb részt, ugye 150 tagja volt az egyházközségnek, az etnik egyházközségnek, magyar etnik egyházközségnek, tehát ugye én oda Winnipegre kerültem, úgy is mondhatnám, hogy hidegre tettek.
Igen, mert elég északon van.
Ez úgy van, hogy...
Északon és nyugaton.
Ez közé, a Winnipeg, a Kanada közepén van, és szárazföldi éghajlat, tehát nyáron nagyon meleg van, október közepén kezdődött a tél, és méteres hó, és tartott május közepéig. Még én ott voltam, addig teljesen szabályosan évről évre ugyanígy volt, azóta hallottam, hogy teljesen megváltozott ott is. Probléma volt, hogy mi mennyiben tartozunk az itthoni kapisztrános provinciához, hogy azon keresztül minket befolyásolhatnak-e, vagy nem. Tehát egy idő után mi elszakadtunk a provinciától, elvben ugye segítettük őket anyagilag, stb., de gyakorlatilag a kusztosunk, mert a provinciás helyetteseket szokták kusztosnak, és a nem teljes provinciákat kusztódiáknak nevezni, ugye a mi kusztódiánk az függetlenítette magát, tehát amikor befejeződött a mi küldetésünk, akkor semmi kapcsolatunk hivatalosan, ferences szempontból semmi kapcsolatunk. Önállóak voltunk az itteni provinciától, amiatt, hogy ne tudjanak mibenket befolyásolni. Na most a befejezés az úgy volt, hogy a szlovák kusztódiával akartak minket, akkor meg lett volna a létszámunk ahhoz, hogy provincia legyen, meg a kusztódiákat, ezeket a segéd szervezeteket, ezeket megszüntették. És a szlovákokkal meg hát nem tudtunk ugye zöldágra vergődni, és azért szűnt meg. 1992-ben jöttünk haza, ugye akkorra megszűnt a hivatalosan a kusztódiánk.
Mikor ön kikerült, akkor hányan voltak körülbelül? Hogy nézett ki akkor a magyar ferences jelenlét Amerikában?
Hát ugye akkorra már...
Ez a 70-es évek.
74-be mentünk ki, akkor már különösen New Jersey-be az volt a mi központunk, és ott 3-4 házat már feladtak, és hát ezért volt érdekes, hogy Winnipeg-et meg elkezdtük. Ugye hát az 56-osok miatt volt. Ugye tucatnyi házunk volt körülbelül, és...
Hát, ház az azt jelenti, hogy annyi plébánia, nem?
Igen, és etnik plébánia. Tulajdonképpen nem teljes értékű plébániák voltunk, hanem etnik plébániák.
Tehát a magyar lelki pásztorkodásra szakosodott.
Akik a magyarok tartották ugye fenn, és hát az néhány öreg, ugye Roblingba ott volt a 3-4-en még, azon kívül meg testvér, két testvér is volt.
Laikus testvér.
Laikus testvér, a szakácsunk, meg a sekrestyés, ugye ott aztán a lelki gyakorlatos házban is voltak hárman testvérek. Az anyaházunk az New Jersey-be volt. Robling volt a központunk.
És ki volt a kusztosuk?
Akkor Szerén atya, akit 15 éves koromban tartott egy lelki gyakorlatot a Mátyás gimnáziumban, és attól kezdve hozzájártam rendszeresen, ő lett a lelki atyám, és ő volt a kusztos, ő hívott meg, akkor találkoztam újra vele, ugye 49-ben menekült ki, mert a lelki gyermeke valamelyik figyelmeztette, hogy holnap mennek érte. Attól kezdve kint volt, és még aztán oda került Amerikába, és akkor kiküldték Winnipegre, és ott alapította meg, épített fel egy új templomot, ugye, és hát ott szedte össze a 56-os híveket.
Közelmúltban néhány hete itt járt Amerikából egy bizonyos Fülöp atya.
Fülöp atya, a svéd Fülöp atya.
Ő egy amerikai születésű, echt amerikai, de beszéli a nyelvünket, töri a nyelvünket.
Val az egyik plébániát ő vezette.
Ő kedvet kapott magyar ferencessé válni, nem?
Igen.
Belépett a magyar kusztódiába.
Az volt a baj, hogy akkor még egy-ketten jöttek. A többi utánpótlás az ugye egyedül volt, mint magyar ferences, és a barátai elcsábították, tehát aki hűséges maradt, az is elcsábították más provinciához.
Hát mikor a magyar atyák hazajöttek, vagy elkihaltak, és megszűnt a kusztódia, akkor ő lehetőséget kapott, hogy mondja, hogy ott folytassa a lelkipásztori munkát és olyan körülmények között, ahogy gondolja, és egyházmegyés keretbe ment át.
Igen. Nem, ferences más provinciához mentek át ezek. Egyébként pedig Püzér Julián atya ment ki, meg a Maxi atya is, a Mádl Maxilián atya, ugye ők mentek ki, amikor a kusztódián kezdett tönkre menni, tudnélik az elődjük, az nem csak nagyon jó szívű volt, és nem csak a tejet küldte haza, hanem a teheneket is. Úgyhogy anyagilag tönkrement, és már a végét járta a provinciánk, amikor a Julián atya összeszedte, ő lett a kusztos, és összeszedte, és akkor utána kezdtek, hogy kérni utánpótlást tőlünk, és akkor mentünk ki.
Tehát Füzér Juliánnak nagy szerepe volt abban, hogy újjá született a kusztódia, ez az 50-es évek, 60-as évek? Mikor ez?
Igen, 50, tehát Rómába tanultak mind a ketten, és nem tudtak hazajönni.
Értem, tehát akkor ez 48-50.
Nem tudtak hazajönni. Ugye, és azért mentek ki Amerikába, és azért új lendületet vett a kusztódia, újjá élet, mert előtte ürültek ki ezek a nyújtjorsi prébániák, ugye adtak fel őket, és hát sajnos ugye most is az a helyzet, hogy hát ha kérnek egy valakit New Yorkba, ugye, hogy hát működjünk továbbra is. Detroitban ott vannak még magyar ferencesek, tehát, de egyébként ugye nem nagyon működik. Ott mi próbáltuk, ugye a magyar nyelvet, cserkész csapatot szerveztem Winnipegen, és magyar iskola volt, a tánccsoport volt, nagyon sikeres tánccsoport, és kénytelenek voltunk ugye föladni. Először egy délvidéki pap került oda, de aztán hát át kellett adni az angol anyanyelvűeknek, és az ottani világi papok vitték tovább a Winnipeget is.
53-ban szentelték atyát, ugye?
Igen.
Esztergomban?
Esztergomban természetesen. 50-ig Széchenyben volt a noviciátus, és Gyöngyösön volt a klerikátus, a szemináriumunk, ugye, és egy évet töltöttem még Gyöngyösön, 49-50-ben, a nagyszerű klerikát volt, ugye Paskai Pacifik testvér volt ott, aztán Asztrik testvér, ugye a templom.
Kákonyi
Asztrik, ugye, és aztán a későbbi provinciálisok, meg nem tudom mi, szóval egy nagyszerű klerikát volt, és színvonalas egy évig, és aztán hát Esztergomba kerültünk, és ott lefejezték a klerikátunkat.
Az mit jelent?
Ezeket központiba tanultak tovább, azért Szegeden, a Pacifik, a Paskai.
Igen, mert kereten kívül kerültek emberek.
Megvolt a létszám, és a fiatalokat hagyták meg, az idősebbeket, akik aztán 2-3, ugye a török Titusz, meg a Paskai Pacifik, meg ezeket ugye Gordos Gáspár, ezeket felszentelték. Titokban a
Zadravec, őket a Szentföldön szentelték, a magyar Szentföldön. 51-ben.
Akkor még megvolt.
Hányban született atya?
26 novemberében.
26 novemberében, hát akkor...
Tehát a 90-et taposom.
Budapesti gyerek volt?
Én Pesten születtem, ugye édesapám Marosvásárhelyen volt állomásfőnök helyettes, őket kisuppolták, ugye, 19-ben, mikor a románok elfoglalták Erdélyt, és mivel a Tiszánál front volt, ezért már a Maros-szigeten tették át ezeket a vasutasokat, postásokat Kun Béla Magyarországára, ugye, sokan vissza akartak menni, de hát nem lehetett, ugye, és aztán a MÁV igazgatóságba került, úgyhogy én már Budapesten, ugye a Gyáli úton volt egy ilyen baraksor, oda helyezték őket, akik köztisztviselők jöttek, vasutasok jöttek, és a MÁV kórháznak a fölépítésért, már ugye berendezésért ő volt a közvetítő.
Ugye? Azért kérdezem ezt, hogy 38-ban volt az eukarisztikus kongresszus, 2020-ban újra mi adunk otthont ennek a nagy világrendezvénynek. Van-e emléke 38-as eukarisztikus kongresszusról Szabolcs atyának?
Mi heti 2 órát voltunk hittanon, és én első gimnazista koromban, ugye meg volt pontosan kijelölve a hely, mert megmondtuk, hogy milyen gimnázium, jött az egész gimnáziumnak a katolikus diákjai, és akkor meg volt, ki volt jelölve, hogy mi ez a gimnázium, itt van a helye, a Hősök terén, ugye fölállítva a gyönyörű oltár, és a lényeg az, hogy Trianon után 18 évvel mi teljes szívünkből és teli torokkal énekeltük, hogy győzelemről énekelnek a napkelet és napnyugat. Forrasz egyé békességben minden népet, nemzetet. Bennünk semmi gyűlölet nem volt. A körülöttünk levő 7 náció gyűlölt minket, és mi azt énekeltük, hogy forrasz egyé békességben minden népet, nemzetet. Csak mi annyi gyűlölni valónk volt a franciáktól kezdve, Trianon miatt, hogy egyszerűen nem értünk rá arra, hogy gyűlöljünk valakit. Mindenki, minket mindenki gyűlölt, ugye? Ahogy most is érezzük vissza azt, hogy mindenki belénk akad, és nekünk ezt a 4 évet arra kell felhasználni, hogy megértsük, hogy a gyűlölet az nem út, az nem hasznos, az a gyűlölet útján nem lehet sehova se eljutni, viszont mi nekünk meg kell őrizni az identitásunkat. Ugye abban az időben, 38-ban a 2/3 katolikus volt, és
az országnak,
de Budapestnek is 2/3 katolikus volt.
Mire emlékszik még az eukarisztikus kongresszusról?
Tökéletesen elő volt készítve, például 3000 rendőr áldozott a támukra készített, előkészített szent misén. 3000 rendőr áldozott, gyónt és áldozott. Maga a lebonyolítás az 40 000 osztrák jelentkezett.
Hogy jönnek zarándokként?
Zarándokként. És a szervező bizottság szerzett nekik megfelelő helyet, tehát nekünk 3 szobás lakásunk volt, és felajánlottuk az egyik szobát, 2 ágyal szépen berendeztünk, ingyen fogadjuk az zarándokokat. A filléres vonatok előre voltak készítve, minden rendben volt. Márciusban jött az Anschluss, és áprilisban jöttek, hogy mégsem igénylik a szobát.
Igen, Hitler nem engedte.
Teljesen leállította.
Az osztrákok, németek nem jöhettek, de nagyon sokan jöttek. Nem csak bíborosok, érsekek, püspökök, hanem zarándokok is a világ minden részéből, nem?
Igen, de majdnem püspökökre azt mindig szoktam mondani, hogy a pekingi érsek és a kilimandzsárói püspök itt volt, a bécsi érsek nem. Mondom, tele torokból énekeltük, hogy győzelem énekel napkelet és napnyugat.
Ez akkor született meg az az ének, ez volt az eukarisztikus himnusz, ma is énekeljük.
Kudela Géza, ami a leghatásosabb volt, és ami biztos nem lesz most, a hajó fölvonulás, az eurisztia hajón, ugye a felnagyított képe, és lent és alatta ott a maga az eurisztia.
Monstráciában.
Igen, és 3000 cserkész fáklyával a 2 parton végig.
Sorfalat álltak. Nagyon-nagyon szép lehetett. A papi hivatást, a szerzetes hivatást választotta. Szerepet játszott az eukarisztikus kongresszus élménye?
Természetesen, de akkor teljesen más volt a hangulat. Mi Tóth Tihamér könyvein, meg Osztályatya könyvein nevelkedtünk, ugye heti 2 óra hittam volt, lelki gyakorlat, évi lelki gyakorlat, államiskolába jártam, tehát egy teljesen vallásos nevelkedtünk, nálunk nem volt se Balilla, se Hitlerjugend, sem, mint ahogy később volt Kisdobos, meg ilyesmi. Mi nálunk cserkészet volt, de úgy, hogy a cserkészetet katolikus papok kezdték, és hát olyanok, mint Sik Sándor például, nem tudom, szóval, de hát Boyer Géza, még szóval mondhatnám itt a neveket egymás után, tehát nálunk csak cserkészet volt, más egyenruha nem volt, Leventét emlegetik, én 8 év alatt, vagy mondjuk úgy, hogy 7 év alatt 2 Levente gyakorlaton voltam, másodikos koromban papuskákkal,
fapuskákkal,
puskával tisztel egy lábhoz, stb. Ugye ezt gyakoroltuk 1/2 órán keresztül. 7. koromban pedig a 7-8 osztályt kivitte a tornatanárunk a vérmezőre futballozni. Ugye ahányan voltunk, a két teljes osztály egymáshol, és az a fejeződött be a mérkőzés, hogy rúgtam egy gólt, a izének nagy örömet szereztem ezzel a tornatanárnak, és rögtön lefújta, és mentünk. Viszont ez volt a összes két levente gyakorlatunk.
Miért lett ferences?
Hát ugye én beiratkoztam a műegyetemre 3 évet, 45. július 11-én érettségiztem, és elkezdtem a izét, de hát a rajzolás az nem volt jó közügyességem, és a rajzolás tönkretett. Nem tanultam, csak rajzoltam, a rajzokkal kínlódtam, és közben figyeltem a politikát, és 47. decemberére rájöttem, hogy az a világ, ami visszavonhatatlanul következik be, az nem az én világom. Mi nem erre készítettek fel az érettségével, ez egy teljesen más világ, és én ebben a világban nem akarok élni. És mivel, hát mondom, 15 éves koromban jártam a Szerén atyához, és ő meg is kérdezte, hogy nem akarok-e, mert nagyon jó gyerek voltam, nem akarok-e pap lenni, akkor kinevettem, mert annyira nem jutott, eszembe se jutott, ugye? És amikor láttam, hogy hova halad a világ, teljesen világos volt, és akkor mindenki azt mondta, hogy 50-ben, hogy ez egy évig fog tartani.
Guggolva is kibírjuk.
Igen. Én meg halálosan vitatkoztam a Végvári Vazullal, hogy de igenis ez még egy évtizedig is eltarthat.
Igen.
De behúztam a nyakamat, ugye, hogy
milyen pesszimista vagyok.
Ekkorát mondani, mikor mindenki azt mondta, hogy egy évig fog tartani.
Szerém atyát honnan ismerte? Ő a Margit körúti templomnak volt a papja?
Margit körúti templomban volt, és lelkigyakorlatot tartott nálunk az iskolában. Ugye mondtam, hogy minden évben volt lelkigyakorlat, és nagyon értett a fiúkhoz. És
mi volt a vezeték neve?
Szabó Szerén.
Ott hagyta a Műszaki Egyetemet, mert
ez a világ nem az én világom.
És akkor eszébe jutott, amit a Szerém atya mondott, hogy papi hivatás.
Hogy jellemezzem az akkori légkört, 5. gimnazista osztálynak volt egy könyvtára, és én abból kivettem a Bajlon Szent Paszkálnak az életét. És attól kezdve mindig az volt, hogy milyen jó lenne elvonulni. És csak egy laikus testvérként belépni a Ferencrendbe, ugye, és ott tölteni, ez annyira fellelkesített ez, szintén ebben a korban, 15 éves koromban, és ugye erre gondoltam, és ezek az érzések jöttek vissza bennem. 47-ben és 48-ban, augusztusában már beléptem a Ferencrendbe.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. A Kapisztrán Szent Jánosról nevezett ferences kusztódia két utolsó mohikánjával, Csorba Domonkossal és Pál Deák Szabolcs atyával beszélgettem. Az amerikai magyarság lelkipásztori szolgálatára alakult, és a rendszerváltozás táján megszűnt kusztódia életéről osztották meg velünk emlékeiket. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szerdahelyi Csongor.
Hitvilág. A teljesség felé.